Hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el szívünkben imádságra. Édesatyánk, hálaadással jöttünk a te templomodba, és állunk meg a te színed előtt lélekben. Köszönjük, Urunk, hogy megalázhatjuk magunkat jelenlétedben, szentségedben, mert a mi szentségünk is csak ebből fakad, a te közelségedből. Köszönjük, hogy megígérted, hogy lelked által élsz bennünk, és köszönjük a Szent Lélek ajándékát, az Isten élő lelkét, amelyik megszentel, győzedelmet ad, segít a hitharcban, amit naponta kell harcolnunk. Köszönjük, hogy ha elfáradunk ebben a harcban, akkor a lélek megelevenít, újjátesz, felfrissít bennünket, és úgy, ahogy az ígében olvassuk, segít a mi erőtlenségünkön. Kérünk, édesatyánk, hogy most, amikor színed előtt leborulunk, ajándékozz meg bennünket az ige üzenetével. Hadd köszönjük meg az ige erejét, hatalmát, szentségét, igazságát. Mindig van belőle mit tanulnunk. Kész, köszönjük neked, hogy te kész vagy általad tanítani bennünket. Kérünk téged, Urunk, hogy taníts bennünket az élet útjára. Amen. Testvéreim, Isten igéjét a római levélből szeretném olvasni, a 8. fejezet néhány verséből, a 9. verstől olvasom a 17. versig az igét, majd a 26. verset még hozzá. Tehát a római levél 8. fejezetének a 9. versétől az írott ige így szól hozzánk ma este. A test szerintiek pedig nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerintiek vagytok, hanem lélek szerintiek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus van bennetek, a test ugyan halott a bűn miatt, a lélek azonban él a megigazulás által. Ha pedig annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, megeleveníti a ti halandó testeteket is, a bennetek lakó lelke által. Ezért, testvéreim, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a lélek által megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által azt kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha valóban vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Ugyanakkor a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Kedves testvérek, már a 8. fejezetnél járunk a római levél olvasásában, és kicsit sajnálom ilyenkor, hogy nem szenteltünk több figyelmet ennek a levélnek, de a most olvasott ószövetségi Sámuel 2. könyve is olyan hasznos és tanulságos, hogy az utóbbi időben inkább onnan szólt több igehirdetés. De ahhoz, hogy a mai igét megértsük, nagyjából nézzük meg, hogy miről is szól ez a levél, legalábbis az eddigi fejezetek, hiszen valaki egy igehirdető úgy mondta, hogy Isten igéjének az üzenetei olyanok, mint a kukoricalevelek. Hát a testvérek nem sok kukoricát láttak szerintem életükben, mármint a tövön a kukorica levelet, de a kukorica levélnek van olyan sajátossága, mintha egymásból nőnének ki. Egyik a másikból. Hát valaki azt mondta egy ige hirdető, hogy ugye azért fontos, hogy sorba lássuk a bibliai igéket, mert ezek mindig összefüggésben vannak egymással. Tehát ahhoz, hogy eljussunk a 8. részig, majd meg fogjuk nézni az előző részeket is röviden. Calvin azt írja a római levél magyarázatának előszavában, amelyet nagyon ajánlok azoknak, akik meg tudják szerezni ezt a magyarázatot. Azt mondja Calvin, hogy aki ennek a levélnek igaz megértésére eljutott, azelőtt már az írás legrejtettebb kincsei felé is nyitva van az ajtó. Nagyon tetszett nekem ez a mondat, tehát aki a római levelet megérti, ennek megértésére eljut, azelőtt már az írás legrejtettebb kincsei felé is nyitva van az ajtó. Mivel kezdődik a római levél, most csak nagy vonalakban fogunk végig menni azért, hogy a 8. fejezet tanulságáig és üzenetéig eljussunk. Így fogalmaznám meg, hogy természetesen a levél sajátosságai után az első fejezetben az evangélium magasztalásával foglalkozik Pál. Ugye az evangélium magasztalásával, azért, mert ugye a római levélnek majd a központi üzenete az lesz, hogy az ember Isten előtti helyzete hogyan rendeződhet. Hogyan rendeződjön az embernek Istennel való viszonya, Isten előtti helyzete, ha tetszik így jogállása. És éppen ezért kezdődik az első fejezet azzal, hogy ebben az evangéliumra teszi a hangsúlyt, ugye Pál apostol. Egészen egyszerűen, világosan úgy, hogy szeretne hozzájuk is elmenni, Rómába is szeretné hirdetni az evangéliumot, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Tehát, hogy eljusson Rómába az evangélium. Miért? Azért, mert onnan ismerhető meg Istennek a Krisztusban felénk nyújtott könyörülete és irgalma. Ezáltal üdvözülünk, ha hisszük az evangélium üzenetét. Éppen ezért Pál mindig erre tette a hangsúlyt, hogy ezt kell hirdetni. Mert nem az igehirdető személyében, hanem az evangélium erejében van a garancia. Éppen ezért kell, hogy az evangélium megszólaljon. Az az evangélium, amely Istennek beszéde, amely élő és ható, és amely Isten ereje. A római levél tehát így foglalkozik az ember Isten előtti helyzetével, és miután beszélt az evangéliumról, utána feltárja azt a lesújtó képet, ami az ember lelki helyzetét tárja fel. Azt a lesújtó képet. De milyen jó testvérek, hogy nem ezzel kezdi, hanem az evangéliummal. Mert a Biblia nem azt akarja elénk tárni, hogy milyen a bűnös ember, hanem először is az, hogy milyen a kegyelmes Isten. Tehát mielőtt mi elszörnyednénk, vagy elborzadnánk, hogy milyen nyomorultak vagyunk a bűn miatt, azelőtt Isten már biztatást ad, hogy de nem biztos, hogy minden veszve van. Azért, mert ő a kegyelmével és irgalmával közelít hozzánk. Talán emlékeztek arra Ézsaiás könyvére, amikor Ézsaiás szinte úgy kezdi a könyvét, hogy minden fej beteg, minden test erőtelen. Olyan a test minden négyzet centie, mint a kelevény, amelyet nem gyógyítottak, olajjal nem kentek, amelyet ki nem nyomtak. Tehát, hogy az embernek a lelki helyzete Isten előtt az rettenetes. Így szoktuk mondani, testvérek, hogy a római levél második, harmadik fejezete, amelyben ezt tárja elénk, hogy nincs különbség, mindnyájan vétkeztek, hiával vannak Isten dicsőségének. Tulajdonképpen így szoktuk mondani, hogy igen, hogy a bűnbe esett ember a bűneset után nem tud nem vétkezni. Vagyis csak vétkezni tud. Nem tud nem vétkezni. Pál is felsóhajt, hogy nincs semmi jó bennem. Nem maradt a bűneset után az emberben semmi olyan, ami az Isten előtt megállna, vagy az Isten előtt valamit jelentene. Azt mondja éppen ezért, testvérek, a római levél, hogy Isten kegyelméből viszont kiáradt a kegyelem. Egy ember esete folytán minnyájunkra elhatott a kárhozat, egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. Nem tanítja a Biblia, hogy mindenki igaz lesz. Nem tanítja a Biblia, hogy mindenki bűnbocsánatot fog kapni, de azt tanítja a Biblia, hogy aki hisz a fiúban, aki hisz Jézus Krisztusban, annak a hit drága kincse, örök és fő java lesz. Hit által igazulunk meg, folytatja az apostol, ingyen Istennek kegyelméből. Ez olyan fontos tétele a római levélnek, testvérek, hogy aki a hit által való megigazulás nem érti, az a római levélhez sem fogja a kulcsot megtalálni. Hogy hogyan mehet annak a mélyére, és hogyan bányászhatja ki ennek a csodálatos levélnek a titkait. Hit által lett igazzá Ábrahám, mondja, hogy példát is hozzon fel. Nézzétek meg Ábrahámot. Hit által lett igazzá. Még nem volt körülmetélve. Nem cselekedetek szerint, mert a cselekedetek a hívő életnek nem okai, hanem következményei. Következményei. És éppen ezért ezek a következmények lesznek meg a megigazult hívők életében, mondja az 5. fejezet. A 6. fejezet foglalkozik azzal, hogy ezért tehát így tekintsétek magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ugye a 6. fejezetben van benne az a csodálatos ige, hogy akik megkereszteltettünk, a Krisztusnak a halálába kereszteltettünk bele. A Krisztusnak a halálába merítettünk be, ha szó szerint akarjuk fordítani. A Krisztusnak a halála lett a mi halálunk, és élete lett a mi életünk. És ezért a 7. fejezetre eljut oda az apostol, hogy a bűn többé nem uralkodik rajtatok. Nem azt írja, hogy most már a bűntől mentesek lesztek, a bűntől szabadok lesztek, hanem azt mondja, hogy a bűn már nem uralkodik rajtatok, mert meghaltatok a törvénynek, felszabadultatok, és éltek a Krisztusnak. Éltek a Krisztusnak. Persze ezt írja azoknak is, akik a törvényből keresték a megigazulást. Vagy cselekedetek által keresték a megigazulást. Vagy hogyha a kettőt összekötjük, az még jobb, hogy a törvény cselekedetei által keresték a megigazulást. Nem csak úgy a cselekedetek által, hanem a törvény cselekedetei által. És kedves testvérek, ugye ez igaz lenne minden korban, ez igaz lenne, hogy a törvény az hasznos lenne, meg jó lenne, de tudjátok mikor, ha az embert meg lehetne jobbítani, ha az embert meg lehetne javítani, akkor a törvény nagyon jó lenne. Nagyon jó dolgokat mond a törvény. Ha az embert meg lehetne javítani, jobbá lehetne tenni, akkor persze a törvény által lehetne. De hadd mondjam a testvéreknek, hogy ugye ez nagyon könnyen áthatotta az elmúlt századokat, vagy áthatja a pedagógiát. Nem akarom ugye a pedagógusoknak ezt mondani, de gondoljanak arra, hogy igen, amikor a nevelni kellett a gyereket, ugye nevelni, ez volt a pedagógiának is az alapelve, hát ki lehet belőle hozni a jót? Ugye? Hát aztán nem nagyon sikerült. Legalábbis, ha a magam példáját nézem, belőlem egy tanár se tudta kihozni a jót. Mert nem volt bennem jó. De hát lehet, hogy ti mások voltatok, nem tudom. De azt tudom, hogy belőlem egy pedagógus se tudta kihozni a jót. Hát a rossz az annál inkább, az meg kijött magától is. Azt nem nagyon kellett senkinek kihozni. Ugye azt, az, hogy magától is szépen kijött. Éppen ezért, testvérek, azért a nevelésnek ugye lehet egy ilyen alapelve talán, hogy jobbá lenni. De a Bibliának figyeljétek meg, hogy mi az alapelve. A Bibliának nem az az alapelve, hogy jobbá lenni, a Biblia azt mondja, hogy mássá kell lenni. Amikor Saul történetében, ugye ott van az az ige, amikor Saul elindul a királyság útján, és felkenetik, akkor van ott egy ilyen ige, hogy akkor az Úrnak lelke reát fog szállani, és nem azzal folytatódik, hogy jobb ember leszel, hanem azzal, hogy és más emberré leszel. A Biblia nem javítani akar, hanem a Biblia azt mondja, hogy ki kell cserélni. A Biblia azt mondja, hogy ez totál kár. Ugye ismerős, amikor valakinek a kocsija totál káros lesz, és azt mondják, hogy kérem, ezt nem lehet javítani. Ehelyett majd magának újat kell venni. Ugye, de aztán voltam én is úgy, hogy azért azt mondtuk, hogy hát azért próbálják meg. És akkor erőszakoskodtunk, de azért csinálják, mert az volt az érdekünk. De amikor az ember a bűneset után totál káros lett, ott nem arról volt szó, hogy meg lehet javítani. Hát egy kis segítséggel azért fog neki menni. Akkor Isten nem mondta volna az Ószövetségben azt, hogy elveszem a kőszívet, adok helyette 20 szívet. Hanem azt mondta volna, hogy hát a kőszívet egy kicsit lágyítgatjuk. Hanem azt mondja, hogy elveszem és adok helyette. Kicserélem. Hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. Nem jobbá lett, hanem a Biblia szerint mássá lett. Mit tesz az, aki jobbá akar tenni? Figyeljétek meg, hát egy ilyen nagy alapelv, hogy büntetem, ha rossz, jutalmazom, ha jót tesz. Ugye? Jutalmazom, ha jót tesz. Büntetem, ha rossz, jutalmazom, ha jót tesz. Isten pedig a törvény helyett a kegyelmet kínálja nekünk, meg az irgalmat, amely az ő örökké való szeretetéből táplálkozik. Na és itt jön a 8. résznek, a 8. fejezetnek a tanítása, mert testvérek, ugye innentől kezdve már Pál apostol a hívőkhöz beszél. Ugye, különösen a hívőkhöz beszél, mert azzal kezdi, hogy nincs tehát semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Tehát itt utal egy nagy vigasztalásra, testvérek, egy nagy vigasztalásra, amely a hívőknek szól, és hogy ez miért fontos, az azért fontos, hogy most a Sámuel 2. könyvét olvassuk, és nem tudom, minden részben figyeltétek-e Dávidnak a lelki életét. Több bibliaórán is vettük már, meg Isten tiszteleten is Dávidnak a lelki életét. Azért tegnap is azt mondtuk a bibliaórán, hogy ez az ember hogy lavírozik, ugye, a hitnek az útján. Mint a szlalom pályán, hogy jobbra-balra kacskaringózik, bukik, hol így dönt, hol úgy dönt. Ugye a tegnapi ige volt, vagy a tegnap előtti, hogy hol a gibeonitákat kérdezi meg, na, mit csináljak veletek, máskor meg az urat kérdezi meg. Vagy inkább fordítva mondom, hogy megkérdi az urat, miért van ez, aztán meg megkérdi a gibeonitákat, hogy na, mondjátok meg, mit csináljak. Akkor hogy tudlak titeket kiengesztelni? Az ember itt lavírozik. Aztán dönt, ahogy dönt, cselekszik, ahogy cselekszik, él, ahogy él. És a Pál apostol a 8. fejezetben, testvérek, itt a római levélben tulajdonképpen meg akarja a hívőket erősíteni, mégpedig azért, hogy el ne bizonytalanodjanak, ha a múltjuk árnyékként követné is őket. Hogy el ne bizonytalanodjanak. Mert elbizonytalanodhatunk, testvérek, bármennyi bűn nehezednék is rájuk, már Isten haragja elfordult róluk. Ezért kezdi a 8. fejezetet ezzel az újongással, hogy nincs semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, akik hozzátartoznak, akit vérével megmosott, megszabadította bűn és a halál törvényétől, azok biztonságban vannak. Azok biztonságban vannak. Azért, És a 8. fejezetnek, amit most olvastam igéket, itt jön el a fő mondani valója. Azért vannak biztonságban, mert a hívőkben Isten lelke él és hat. Nem tudom, figyeltétek-e ebben a felolvasott ige szakaszban, még gondolkoztam is, hogy ne tegyem-e el Pünkösdre. Azt mondtam, hogy tegnap, hogy Uram, ez olyan jó lenne Pünkösdre is. Hát lehet, hogy majd elmondom kibővítve Pünköstkor is. Mert végig az, ugye végig erről beszél az apostol, hogy most már lélek szerint járjatok. Miért? Mert annak a lelke lakik bennetek. Az Isten lelke lakik bennetek. Azt mondja, akiben pedig nincs meg a Krisztus lelke, az nem az övé. Azért, mert Isten minden hívő gyermekének megígérte a szent lelket. Jóel könyvében olvassuk, kitöltök az én lelkemből minden testre. Ugye itt a minden testet így kell érteni, hogy a hívők közül mindenkire, minden Isten gyermekére. Mindenkire az egész világon nem tölthette ki, mert ugye azt mondja az apostol, hogy akiben nincs meg a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát a mindenkit azt nem érthetjük úgy, hogy minden egyes emberre. Ugye minden egyes ember kapja az Isten szent lelkét, mert ezt a Biblia egésze nem indokolja, illetve nem támasztja alá. Mert akiben nincs meg a Krisztus lelke, az nem az övé. Akiben pedig az élet lelke van, abban ez a lélek pedig az életet hordozza. Hát így tavasszal, hadd mondjak még egy falusi példát a testvéreknek, így tavasszal, amikor kotlót ültettünk annak idején, hát én mondjuk nem olyan túl sokat, de egyszer-kétszer előfordul, de inkább díszbaromfiakkal foglalkoztam, azokat különösképpen szerettem, és ugye amikor a kotló megült a tojáson, akkor egy idő után, már 3-4 nap után, emlékszem rá, már a tojásokat meglámpáztuk. Azért, mert hát, hogyha valamelyik tojás terméketlen, hát minek legyen ott alatta, feleslegesen, akkor a többit nem tudja betakarni, vagy némelyiket már nem takarja be a kotló, és azokat ki kell dobni, amelyik terméketlen, és akkor én csak egyszerűen azt csináltam, hogy egy újság papírból, mondjuk erre a Népszabadság nagyon jó volt, összetekertem egy lapot, és akkor a tojást oda tettem a végére, a fény felé fordítottam, és ugye amelyik tojásban volt élet, növekedés, csirke, annak a tojásnak, hát attól függ, hogy hanyadik napos volt, egy része már sötét volt. Egy része már sötét volt. Amelyik meg benne nem volt élet, nem maradt semmi, az egész átlátszó volt. Tehát az egész átlátszó volt, az egész világos volt, úgyhogy azt már nyugodtan félre lehetett tenni, abból már nem lesz semmi. Így van az ember is, testvérek. Akiben nincs meg az Isten lelke. Akiben nincs meg a lélek. Az nem az övé. Az nem hozzá tartozik. Akiben viszont az Isten lelke van, abban a hívőben fog munkálkodni. És ezekben a részekben, versekben, amiket most olvastam, olyan jó meglátni ezt, testvérek, hogy az Isten lelke hogyan munkálkodik a hívőben. Most csak tényleg összefoglalásképpen, hogy hogyan hat az Istennek a lelke. Hát valahogy úgy hat az Istennek a lelke a hívőben, mint amikor az asszonyok, bár nem tudom, hogy mennyit dagasztanak a mai asszonyok, de amikor a tésztába beleteszik az élesztőt. Na de pogácsát azért szoktatok csinálni. És amikor beleteszik az élesztőt, ugye, és az egy idő után olyan szépen megkeleszti az egészet, mert belülről hat. Valami benne hat. És a római levél egész egyszerűen ezzel foglalkozik. Hogy Istennek a szent lelke, amit ad az övéinek, az hogyan hat, hogyan dolgozik. Sokszor rejtetten, titkosan, de mivel Pál beszél egy másik igében a gyümölcsökről is, ezért sokszor meg azt mondjuk, hogy láthatóan munkálkodik az Istennek a lelke, mert ott meg beszél ugye a lélek gyümölcséről, amelyek ezek, és felsorolja. Így hat Isten lelke. Miben segít Istennek a lelke a hívőben? Hát most valamelyik nap rendeztük már el az almánknak az utolját, amit betároltunk, és behoztuk most már az utolsó ládát is. De most már tudjátok, ilyenkor május elején, hát már minden almán van valami kis rossz. Valami kis pötty, vagy némelyiknek a fele már rossz. És akkor ilyenkor kiválogattuk, hogy melyik ehető még, mert még azt ki lehet vágni, még azt meg lehet enni, és ugye melyiken van több hiba, meg melyiken kevesebb. Hát tulajdonképpen a római levél ezzel foglalkozik, testvérek, hogy akiben az Isten szent lelke munkálkodik, annak legyen az a jele, hogy egyre kevesebb lesz a hiba. Egyre kevesebb lesz a hibás. Egyre több lesz az épp cselekedet, az épp gondolat, az épp szolgálat, az épp hit, és egyre kevesebb a romlott rész. Egyre kevesebb lesz a romlott rész. Éppen ezért, testvérek, röviden a lélek áldásáról beszél nekünk a felolvasott ige szakasz. Aztán ez az isteni lélek vezérel, vezet. Ez az isteni lélek. Ugye majdnem egy hasonlattal élve olyan, mint az autóba beépített műszaki dolgok. Ugye, hogy az a beépített komputer, az vezérli azt az autónak az egész rendszerét. Az egész rendszerét. És ha elromlik ez a komputer, ez a chip, vagy én nem tudom, hogy hívják ezt, mert nem értek hozzá, de ha baj van vele, akkor megáll a kocsi, és nem fog elindulni. Aztán akiket Isten lelke vezér. Milyen jó, hogy az Isten lelke az vezet. Aztán azt mondja, hogy az atyát megszólíthatóvá teszi. Szóval általa kiáltjuk azt, hogy abbá, atya, így tudjuk az atyát megszólítani. Meg tudom szólítani az Istent általa. Akiben nincs meg az Isten lelke, nem tudja megszólítani így Istent. Nem tud így leborulni előtt, hogy atyám. Figyeljétek meg, amikor Jézus kimondja ezt, hogy atyám, mi minden van ebben benne, hogy atyám. Hogy erre tedd bennünket készé. Hogy az ilyen ember tud imádkozni. Az ilyen ember akar is imádkozni. Lehetősége is az imádság. Aztán azt mondja, hogy a lélek által fiú lettem. A fiúság lelkét adja. Hogy a lélek megbizonyítja azt, hogy én az Isten fia vagyok. Istenhez tartozom. Emlékeztek, amikor a tékozló fiú hazajön, és ugye azt mondja, hogy csak tégy olyanná engem, mint a te cselédeid közül egy. Csak olyanná, mint itt ezek a munkások. És az atya megbizonyítja neki, hogy nem, mert te fiam vagy. Ez az én fiam. És mindenki előtt az atya felvállalja a fiút. Felvállalja a gyermekét, a fiát. Jön még büdösen. Jön még a régi ruhájában, jön még a disznók mellől, ugye? Jön, lerongyolódottam, valószínűleg úgy jöhetett haza. És azt mondja, hogy ez az én fiam. Ez az én fiam. De hát ez meg bennünket mire kötelez, hogy mi meg azt mondjuk, hogy ez az én atyám. Nem? Ez meg arra kötelez, hogyha engem az Isten vállal, akkor fordítva is igaz legyen, akkor én meg vállaljam a lélek által ezt az Istent, hogy Isten gyermekei vagyunk. Isten gyermeke lettem. Nem rabszolga, hanem fiú, örökös. Azt mondja, ti pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ugye ez az örökség, ez mindig olyan, hogy ez majd egyszer. Ugye, majd egyszer. Tehát nekem az volt a csodálatos, amikor ezen elkezdtem gondolkozni, hogy lám az Isten szent lelke, nem csak arról bizonyít meg engem, hogy a múlt el van rendezve, hanem arról, hogy a jövő biztosítva van. Ugye? Mert az örökség az majd egyszer. Tehát nem csak arról biztosít, hogy a múlt el van rendezve, nincs semmi kárhoztató ítélet. A bűneim miatt nem megyek az Isten ítélő széke elé. kárhoztató ítéletre. Viszont az Isten szent lelke nem csak ezt rendezte el, nem csak a múltat rendezi el, hanem biztosítja a jövőt is. Az én számomra, vagy a mi számunkra. Aztán azt mondja, bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt a lélek, hogy valóban Isten gyermekei vagyok. Isten gyermekei vagyunk. Nem nagy képűség ez, ha valaki, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Nem nagy képűség ez, ha ezt valahol kimondjuk, vagy valljuk, vagy vállaljuk. És testvérek, nem. Mert a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy van, hogy valóban az Isten gyermeke vagyok, hogy bizonyosságom van. A Heidelbergi K.T. első kérdésében emlékeztek talán, ugye, hogy mi az a három nagy ajándék, amit a hívő kapott. És azt mondja, hogy az első a bizonyosság, hogy az övé vagyok, Jézus Krisztusnak a tulajdona. És aztán a második, meg a harmadik arra utal, hogy a bizonyosság, hogy szent lelke által engem az örök élet felől biztosít. Tehát az örök élet felől biztosít. Biztos hallottátok már, azt elmondtam azt a példát, amikor egy szabolcsi faluban, ahol még az evangélium hirdettetett is, tehát nem egy száraz terület volt, hanem az ébredés idején volt megmozdulás, és megkérdeztek azon a környéken 10 000 embert, és 2 mondta azt a 10 000-ből, hogy neki van örök élete. 2 tudta elmondani, hogy Isten nekünk örök, nekem örök életet adott, nekem örök élete van. A többi mind csak, hát nem lehet azt tudni, hát majd eldönti a jóisten, hát majd kiderül a halálunkkor, nem is folytatom tovább, mit mondhattak. Elég lehetett szegény missziósoknak ezt végighallgatni. Ennyi mindent, ennyi hitetlenséget. De most mondjam azt, hogy legalább 2 mondta a 10 000-ből, hogy örök életem van. Szent lelke által az örök élet felől biztosít. Biztosít. Pál hogy mondja ezt pont itt? Hogy el nem szakasz tőle már sem élet, sem a halál. Ugye? Hát ez egy ének, de ez alapján készült. Amikor Pál azt mondja, hogy sem fejedelemség, sem jelenvalóság, sem magasság, sem mélység, el nem szakíthat. Mert a Szentlélek bizonyossá tesz, hogy ő benne vagyok. Nem tesz bizonytalanná. Mert testvérek, ha bizonytalanná tenne valakit a Szentlélek, akkor az állandóan ezzel foglalkozna, és vannak, akik tényleg ezzel foglalkoznak is, hogy most üdvözülök-e vagy nem. Hogy most úgymond a kegyelemből kiestem-e, vagy nem estem ki. Hogy most Isten megbocsátott valóban nekem, vagy nem. És figyeljétek meg, hogy minden bűn elkövetés után, vagy minden bukás után, és az ördög ezt nagyon szereti, ezt a bizonytalanságot. Ugye, nagyon szereti ezt, hogy elbizonytalanítson, hogy te vagy az Isten gyermeke. A lélek meg mit mond, hogy valóban az Isten gyermekei vagyunk. A mi lelkünkkel együtt. Bizonyságot tesz a lélek, hogy valóban az Isten gyermekei vagyunk, azért, mert megbocsátott, és igazzá nyilvánított engem a Krisztusban. Tehát a római levélnek ez a központi gondolata, hogy a hívők Krisztusban igazzá vannak nyilvánítva. Ugye igazzá vannak nyilvánítva. Isten úgy néz rám, mintha soha semmi bűn nem követtem volna el. Sőt, mintha mindenben olyan engedelmes lettem volna, mint amilyen Krisztus. Az ilyen emberről mondja a római levél, hogy nem tartozunk a testnek többet, nem vagyunk adósai, nem kell törleszteni. Az ilyen ember nem kiéli magát, hanem megtagadja magát. Nem kibontakoztatja magát, hanem követi az Úr Jézus Krisztust, és azt mondja, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Adja az Úr testvérek, hogy ez a lélek munkáljon bennünk. Ez a lélek munkálta bennünk az életet, ezt soha ne feledjük el, hogy munkálta bennünk az életet, A Római Levél 8. fejezetétől pedig, amikor a megszentelődésről beszél az apostol, azt akarja elénk tárni, hogy ezt az életet bontakoztassa ki. Hogy ez az új élet kibontakozhasson a hívő életünkben. Hogy ne visszafele menjünk, vagy visszafele csúszunk, hanem előrefele. Akik hegyoldalba mentek már, hát mondjuk én nagyon keveset, mert én alföldi gyerek vagyok, én tán csodálok ám, de nem szeretlek, amikor a nagy hegycsúcsokat, de mondjuk azért Ausztriában, vagy egy-két ilyen országban azért belecsodálkoztam a hegycsúcsokba, és hegyet nem sokat másztam életemben. Fiatalabb koromban még néha-néha megtörtént esetleg ilyen baleset, de emlékszünk arra, amikor, hogy milyen nehéz volt, milyen könnyű volt visszafele csúszni. Milyen nehéz volt felfele kapaszkodni. Milyen nehéz volt felfelé menni. De amikor felértünk csúcsra, na nem a Mont Everestre meg ilyenek, csak egy kis dombocskának a tetejére, és onnan a kilátás elénk tárult, akkor azt mondtuk, hogy megérte. Hát a Római Levél erről szól, testvérek, hogy Isten kegyelme visz engem fel a Golgotára, visz engem fel a hegyre Krisztushoz, ahol megértem, hogy mi történt a bűneimmel, hogyan nyertem bocsánatot, és onnan tárul elém az egész mennyei világ panorámája, amiben lehet gyönyörködni, és amire azt mondjuk, hogy megérte. A sok harc, a küzdelem, a hit harca, ugye az a nemes harc, amit Pál is harcolt, meg sok hívő harcolt, meg harcolunk sokan, de azt mondjuk majd, hogy igen, megérte, mert volt egy hűséges segítségem, és ezért olvastam mellé a 26. verset. A lélek segít a mi erőtlenségünkön. A lélek segít a mi erőtlenségünkön. Eszembe jutott, hogy amikor ilyen nehéz utak voltak, mondjuk az előbb említett hegyoldalba másztunk fel, az csak úgy lehetett, hogy mellettünk valaki mindig olyan volt, aki tudott biztatni. Aki tudott biztatni, hogy na nem hagyjuk, abba megyünk. Hogy én már abba hagytam volna, vagy ha volt olyan esetleg fizikai munka, vagy valami, hogy letenni, nem már csináljuk, nem menjünk, nem csináljuk meg. Ugye, és akkor a lélek azt mondja a Római Levél, így segít a mi erőtlenségünkön. Te abba hagynád, te feladnád, de az Isten lelke ott bátorít. Hát ezt kértük, hogy Isten élő lelke jöjj. Azért, hogy hagyjam el a bűnök útjait, azért, hogy hadd lehessek szent, azért, hogy győzedelmet adj, és azért, hogy majd mennybe fölragadj. Hogy ott táruljon elénk Isten szerelmének legnagyobb bizonyítéka és panorámája, a bárány Jézus Krisztus, hogy láthatjuk őt, neve pedig homlokunkon lesz. Adja az Úr, hogy ez a lélek munkája bennünk mindezt, testvérek, és segítsen a hit útján előre Istennek a szent lelke bennünket is. Amen. Urunk, nem csak azt valljuk meg az énekben, hogy mi sok próba és sok küzdelem a hívők sorsa szüntelen, hanem azt is megvallhatjuk, hogy Te vagy a mi áldott segítőnk. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra. Nem hagysz bennünket az új életben sem. Nem csak újjászülsz bennünket élő reménységre, hanem táplálsz, vezetsz, erősítesz. Lelki kondíciónk mindig belőled fakad, benned van, Urunk. Kérünk téged, hogy ne bizonytalanodjunk el soha, ha valóban hozzád tartozunk, ha valóban bizonyossá tett a lélek a felől, hogy bűneink meg vannak bocsátva, engedd meg, hogy ne azon rágódjunk, hogy mi az, ami még ott maradt, hanem boldogan nézzünk a Golgota keresztjére, ahol felszegezted a mi adóslevelünket, és eltörölted álnokságunkat és vétkünket. Kérünk, hogy maradj velünk az éjszakában is, Urunk, a holnapi napon is. Hadd imádkozzunk most is hozzád Ukrajnáért, Kárpátaljáért. Hadd könyörögjünk hozzád békéért, Urunk. Áld meg, hogy az ottani emberek ne féljenek, ne rettegjenek. De kérünk téged, hogy sokak életében fordítsd ezt is jóra, úgy, hogy elkezdenek hinni, és elkezdenek téged követni. Hogy a félelem is hozzád hajtsa, Urunk, az embereket. És bocsáss meg, amikor a nagy jólétben gőgösen és elbiszakodottan élnek sokan, azt gondolván, hogy békében vannak, és nem tudják, hogy hogyan szakad majd rájuk az ítélet. Hogyan fognak, vagy hogyan akarnának menekülni egyszer majd az élő Isten haragja elől. Azért, mert egész életükben menekültek az élő Isten kegyelme elől. Köszönjük, Urunk, ha szent lelked által így munkálkodsz bennünk, hogy megszólíthatunk, hogy örökösök vagyunk, fiak vagyunk, minden a miénk, mi pedig Krisztusé, Krisztus pedig az Istené. Légy áldott ezért, Urunk. Köszönjük, hogy megsegítetted az érettségizőket, de gyülekezetünkből is kérünk azokért, akik még fognak vizsgázni, a holnapi napon, jövő héten, vagy felvételit írnak. Kérünk, hogy te készítsd őket a szóbelire is. És itt a vizsgai időszak elején is te légy azokkal, akik már egyetemen vizsgáznak, számot adnak. Kérünk téged, hogy te hordozd bennünket, mindannyiunkat, betegeket, gyászolókat, elfáradtakat. Kérünk, hogy te légy oltalmunk és erősségünk. Amen. Egy csöndes percben forduljunk az Úr felé. Az Úr Jézustól tanult imát együtt mondjuk el fennhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldó ige meghallgatás előtt a 373. dicséretet énekeljük. A 373. ének így kezdődik: Jövel teremtő szent lélek, és híveiddel légy vélek. Szent ajándékiddal szívek, újuljon és teljesedjék. És így javítom, mert nem így kezdődik, hanem az első verszaka így hangzik. Ennek az éneknek énekeljük végig. Thank you. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen.